A mikrofonnál Lakatos László, köszöntöm a hallgatókat! A mai reggeli Monitor Extrában először arról lesz szó, hogy lényegesen romlik alvás minőségünk a téli hónapokban. Ezt követően pedig az évi 200 millió eurós rekordfizetéssel Szaúd-Arábiába igazolt Cristiano Ronaldo döntéséről, illetve a szaudiak vélhető szándékairól kérdezzük a sportközgazdást. Kérem, tartsanak velem!
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Lényegesen romlik alvás minőségünk a téli időszakban, derül ki az Alvás Szövetség és a Szinapszis Kutatóintézet közös kutatásából. A felmérés szerint a természetes napfényben töltött idővel sokat tehetünk szervezetünkért, de ez önmagában nem elegendő a jobb alváshoz. A Magyar Alvás Szövetség elnöke szerint a mesterséges fényforrások 15 perccel is késleltethetik az úgynevezett cirkadián ritmusunkat. Ezért fontos, hogy lefekvés előtt kerüljük a különböző elektromos eszközök használatát. A szakember hozzátette, érdemes minden nap azonos időben elaludni, figyelni a szoba páratartalmára és kerülni a késői vacsorát és kávézást. Mindezzel lehetővé válik a téli lehangoltság és a depressziós hangulat kiegyensúlyozása. Génimet Györggyel, Énekes Gábor beszélgetett.
Mik azok a faktorok, melyek leginkább befolyásolják az alvás minőség romlását a téli időszakban?
Ezen a földrajzi zónán, amelyen elhelyezkedik Magyarország is, hát ugye látjuk, hogy a téli időszak az bizony meghosszabbítja a sötétséget, tehát az esti állapotot, és a nappalok rövidebbek. Most már ugye megyünk ebből ki december 21-e óta, tehát egyre több a világosság, de azért ez lassan fogja elérni majd azt a márciust, aztán főképp majd a júniust, amikor a legtöbb a nappali órák száma a mindennapi életünkben. Alapvetően ez határozza meg azt, hogy milyen a hozzáállásunk az alvásunkról, és még van egy másik nagyon fontos, az az úgynevezett cirkadián ritmus, a belső óránk. Ez mindenkiben, minden élőlényben benne van, és tulajdonképpen ennek a változása is befolyásolják az alvásunk mennyiségét, és természetesen a minőségét is. Az sem mindegy, hogy milyen az időjárás. Ha borúsak a napok, akkor alapvetően az alvókánk is hajlamosabb arra, hogy jobban működjön. Miképpen egy ilyen gyönyörű, szép napfényes napon, mint a mai, vagy általában ezek a napok, amelyek ugye kivételnek számítanak mostanában Európában is, ezek bizony segítik azt, hogy élénkebben lehessük napközben.
Ennek az ön által említett úgynevezett cirkadiánnak a működését, vagy belső órának a működését mi befolyásolja az, hogy most itt Magyarországon is például ugye óraátállítás volt, és akkor erre reagál így a szervezet?
Tudni kell ezt, hogy mindenféle mesterséges beavatkozás is befolyásolja az alvásunknak a mennyiségét és minőségét is. Na most, hogyha ez bizonyos cirkadián ritmus, ami hosszú-hosszú év, milliók év évezetek óta fennáll az élőlények környezetében, hát az ember nem a régen van ebben a körben, de hát azért a jelentős mértékben alkalmazkodik ehhez. Ez igazából nem más, mint a nappal is az éjszaka váltakozásai. Olyan részeken, olyan részein a világnak, ahol viszonylag egyforma, tehát a nappal is az éjszakai órákban a sötét, az éjszaka van, és a nappal meg nappal van, és nincs olyan eltolódás, mint például Európának ezen a részén, vagy például, ha följebb megyünk a Európa északi része felé, Norvégiában, Svédországban, északi területeken, ott ilyen gondok nincsenek. Ilyen helyeken, mint például Magyarországon is, az alkalmazkodó képességünk próbálja korrigálni ezt a jelenséget, amit a természet okoz, és ennek megfelelően próbálunk hát valamelyest valóban éjszaka aludni, és nappal pedig ébren lenni, ha lehet akkor olyan módon, hogy ez kreatív legyen, tehát jól tudjunk teljesíteni. A tudományos megfigyelések szerint a cirkadián ritmusunk a téli időszakban akár 10-15 perccel is módosulhat. Persze a szervezet is próbál alkalmazkodni, és főleg az utóbbi 100 évben, miután egyre inkább használjuk a mesterséges fényforrásokat, a lámpákat, a mobilokat, a televízió képernyőjét, és egyszerűen tudunk nappali körülményeket előidézni a környezetünkben. Alapvető módon ugye ez is befolyásolja ezt a cirkadián ritmusunkat, aminek a változása érezhető az alvásunk mennyiségében és a minőségében is. Arra kell vigyáznunk, hogy ha lehet, segítsük ezt a cirkadián ritmus működését. Ebben az időszakban télen elsősorban azzal, hogy amikor nappal van, akkor élvezzük a világosság erejét, élvezzük a napsütés erejét, legalább 10-15 percet, és ha lehet még többet ilyen gyönyörű, szép napfényes napokon töltsünk, akár közvetlenül a napsugárzás közelében, és amikor eljön az este, az éjszaka, és eljön a lefekvés ideje, akkor viszont teremtsünk magunk körül teljes sötétséget. Tehát ne legyenek akár villogó fények, hanem teljes sötétség kell, ugyanis a melatonin az alvásunkat elősegítő hormon csak teljes sötétségben működik. Amennyiben nappali időszakban tudjuk élvezni a fény jótékony hatását, és nem zárkozunk a sötét szobába, vagy árnyékos helyre, hanem adunk lehetőséget a szervezetnek a szemünkön keresztül abba jutó fénynek azt a módját, útját tudjuk segíteni, ami segíti azt, hogy amikor majd az éjszak előkezik, akkor a melatonin megfelelő módon és mértékben tud termelődni, és ez segíti a jó alvásunkat.
Tehát akkor így összegezve, a téli időszakban a szervezetünk másképp reagál a különböző környezeti hatásokra és változásokra, és emiatt ugye kialakulhat ilyen ideiglenes alvászavar, viszont általánosságban egyébként a magyarok mekkora részét érinti az alvászavar?
Magyar Alvászszövetség folyamatosan, és már évek óta méri a Magyarországon élőknek az alvás állapotát, az alvás minőségét, és meg kell, hogy mondjuk, hogy az utóbbi években, amely nyilván a COVID hatására is befolyásolódott, nem jelentéktelen mértékben rosszabbul alszunk, mint a korábbi években, és ez még hozzájön egy speciális állapot itt Közép-Kelet-Európában, egy kicsiket rosszabbak az alvás minőségi mutatók, mint Nyugat-Európában. Nincs ez jól így, és erre oda kell figyelnünk, fel kell figyelnünk, lehetővé kell tennünk a gyerekek számára, a fiatalok számára is, hogy megfelelő időben és megfelelő módon tudjanak éjszaka pihenni, és nekünk felnőtteknek is meg kell teremteni azt a lehetőséget, hogy az éjszaka alváshoz megfelelő nyugodt körülmények legyenek. Ez azt jelenti, hogy az alvási időt, a lehet az elalvási időt, azt azonos időbe tegyük meg, és ezen ne nagyon változtassunk. Megfelelő környezetet alakítsunk ki a pihentető alváshoz, ahol a szoba hőmérséklete, a szobának a páratartalma, a levegő páratartalma megfelelő legyen, tehát túlszáraz levegő az, ami inkább a sok szokott problémát okozni. Ezt lehet párologtatókkal, vagy akár szellőztetéssel is lehet enyhíteni, és lehet a szoba levegőjét frissíteni. És hát persze az esti, legfekvés előtti életmód és életritusok nagyon fontosak, tehát a késő esti vacsorázása, a sok folyadék, vagy akár a kávézás, délután már akár 3 óra után is. Ezeket ajánlás végig gondolni, hogy nem biztos, hogy ez jót tesz nekünk, és adott esetben befolyásolhatja negatív módon az alvásunk minőségét.
Az elmúlt percekben Génémet Györgyöt, a Magyar Alvásszövetség elnökét hallották.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Valóságos Cristiano Ronaldo láz van Szaúd-Arábiában. Az Al Nassr együttese évi 200 millió eurós rekordfizetéssel csábította magához a 21. század egyik legjobb labdarúgóját. A rádiónak nyilatkozó sportközgazdász elmondta, azon túl, hogy a portugál klasszis átigazolása elképesztő marketingértékkel bír, hatalmas potenciált rejt magában a helyi labdarúgás tömegbázisának kiépítésében is. Szabados Gábor ugyanakkor úgy fogalmazott, nem valószínű, hogy az ötszörös aranylabdás szerepet vállal Szaúd-Arábia világbajnokság rendezésére irányuló pályázatában. Molnár Gábor interjúja.
Ha azt fejtegetjük, hogy vajon Cristiano Ronaldo miért igazolt a szaúdi bajnokság második helyezettjéhez, akkor aligha elsőként a sportszakmai okok jutnak az eszünkbe. Majd egy kicsit erről is beszélünk, de elsőként az anyagiakról. Miért igazoltad a Cristiano Ronaldo?
Mondhatjuk azt is, hogy 200 millió oka volt arra, hogy odaigazoljon, hiszen a hírek szerint 200 millió euró lesz az éves fizetése, amivel nem csak legjobban fizetett labdarúgóvá, de a legjobban fizetett sportolóvá is válik a világon, tehát ez is egy új rekord. Nyilván egyszerű ezt úgy megközelíteni, hogy odaigazolt, ahol a legtöbbet fizetik neki, viszont én azt gondolom, és ezt azért a körülmények megfigyelése és a rendelkezésre álló információk alapján viszonylag nagy biztonsággal ki lehet mondani, hogy nem egyszerűen csak azt az ajánlatot választotta, amelyik a legjövedelmezőbb volt, hanem gyakorlatilag egyetlen egy olyan ajánlata volt, ami legalább megközelítőleg megfelelt az ő fizetési igényeinek. Tehát egész egyszerűen nem volt más olyan ajánlat, amit el tudott volna fogadni. Tehát igazából nem is nagyon volt választása, amennyiben persze nem akart nagyon számára súlyos kompromisszumot vállalni a fizetése terén.
Kérdés persze, hogy mennyire igaz az, hogy egyáltalán volt más ajánlata, ugye kicsit ellentmondásos személyiségé vált a labdarúgás világában az utóbbi időben. Ő mégis azt mondja, hogy akár Európából, akár az Egyesült Államokból, akár Brazíliából voltak ajánlatai. Ön hogy látja, van ennek realitás alapja, vagy tényleg így az egyetlen ajánlatot fogadta el, amit kapott?
Nyilván én is fenntartásra fogadom azt, amit mondott, nem azért, mert ne bíznék benne, vagy nem hinnék neki, hanem mert így utólag azért mindig egy kicsit máshogy fogalmaznak ugye ilyen helyzetben sportolók. Abban egészen biztos vagyok, hogy érkezett érte ajánlat, csak valószínűleg ezek olyan összegről szóltak, hogy gyakorlatilag tárgyalásig sem jutottak el, vagy amikor az ő fizetési igényét meghallották, akkor azt mondták, hogy köszönjük, akkor nem is alkudozunk tovább, mert ennek nincsen értelme. Tehát az szinte biztosra vehető, hogy tárgyalások komoly megbeszélések a szaudiakon kívül egyetlen más klubbal sem folytak.
Hiszen ugye Cristiano Ronaldo már eddig sem keresett keveset, 20-30 millió euró körül éves szinten, akár a Manchester Unitedben, akár előtte a Juventusban. Ugye azt akkor már látjuk, hogy Ronaldónak miért éri ez meg. Miért éri ez meg az Al Nassr csapatának?
Természetesen számukra ez elsősorban a reklámról, a PR-ról szól. Nyilván Cristiano Ronaldóval egy még mindig nagyon jó képességű és szakmailag nagyon értékes futballistát is nyernek. Mondhatjuk azt persze, hogy Ronaldo képességei azért megkoptak az utóbbi időben, de azt gondolom, hogy a szaúd-arábiai bajnokságban és az ázsiai nemzetközi porondon ott azért mindig meghatározó játékos tud lenni. Tehát természetesen van egy ilyen oldala is a dolognak, de itt azért a marketing és a PR jóval nagyobb szerepet játszik, és itt nem is csak az Al Nassrra kell leszűkíteni ezt az egész transfert. Itt tulajdonképpen az a lényeg, hogy Ronaldo Szaúd-Arábiában van. Egyébként a klub tulajdonosa is gyakorlatilag állami intézmények, tehát lényegében egy állami tulajdonban lévő klubról van szó. Tehát itt igazából az a lényeg, hogy Szaúd-Arábiában játszon. Ugye itt nyilván már a katari világbajnoksággal elindult egy nagyon komoly felfutása az arab futballnak. Ugye láttuk, hogy az arab csapatok milyen támogatást kaptak Katarban a szurkolóiktól, ez hozzájárult például ahhoz, hogy éppen a szaudiak ugye le tudták győzni a később világbajnok argentinokat az első meccsükön, és igazából azt látjuk, hogy ezek az országok tudták a legjobban kihasználni az egész katari világbajnokságnak a lendületét, tehát például Szaúd-Arábia, aki egyébként alaposan figyelte mondjuk a hirdetéseket a világbajnokság alatt, az láthatott is nagyon sok Szaúd-Arábiát reklámozó anyagot, és ugyanezek köszönnek most vissza a Cristiano Ronaldo háta mögött a reklámtáblákon, tehát ez egyértelműen mutatja, hogy itt egy összekapcsolt projektről van szó. Ezt a lehetőséget nagyon jól használták ki a szaudiak, hogy a katari világbajnokságnak, az arab térségben rendezett világbajnokságnak a lendületét vigyék tovább, és saját magukra felhívják ezzel a figyelmet. Itt nyilván mind az országnak, mind a szaudi futballnak a reklámozásáról van szó. Kérdés természetesen az, hogy megállnak-e itt, és csak erre a PR nyilvánosságra számítanak, ami nyilván azért egy idő után halványulni fog, vagy tényleg egy olyan szakmai fejlődés elindul a szaúd-arábiai futballban. Én látok egyébként erre esélyt. Pénz nyilvánvalóan van hozzá, a kérdés csak az, hogy mennyire tudatosan szakmailag kezdenek el építkezni. Tehát, hogy elindul-e tényleg egy olyan fejlődés, ami mondjuk az Egyesült Államok, Korea vagy Japán futballját jellemezte szintén ezekben az országokban rendezett világbajnokságok után, mert ha ez megtörténik, és ennek nyilván Ronaldo is részese lehet, és az ő jelenléte is részese lehet, akkor a szaúd-arábiai futball az felzárkózhat akár a japán vagy a koreai futball szintjére Ázsiában, és akkor világbajnokságokon is ugyanúgy szinte már standard tovább jutó válhatnak majd a csoportkörből, és olyan erőt tudnak képviselni, amilyet most Japán és Korea képvisel.
Ha már itt a világbajnokságokat említi, Katarban volt éppen most a VB, és hát azért Katar válogatottja esetében nem láttunk olyan óriási ugrásszerű fejlődést, ott inkább talán ez az országimázsépítés volt a lényeg. Szaúd-Arábiáról is lehetett hallani, hogy világbajnokságot rendezne 2030-ban. Lehet ennek a mostani átigazolásnak ahhoz köze?
Valóban a katari válogatott, azt mondhatjuk nyugodtan, hogy leszerepelt ezen a világbajnokságon. Nagyon nagy csalódás volt az ő játékuk, mert azért az elmúlt évek fejlődése alapján többre számítottunk, és éppen ugye más arab országok tudták jól kihasználni a világbajnokságot, tehát akár Szaúd-Arábia, de nyilván ugye gondolhatunk Marokkóra, aki legjobb négy közé jutott, de még Tunéziát is említhetjük, aki azért bár kiesett a csoportkörben, szintén jól szerepelt. Ugye ami a szaúd-arábiai világbajnokságot illeti, egy nagyon érdekes pályázatot terveznek a szaudiak, mert ugye három föld földrész fogna össze, tehát Egyiptommal és Görögországgal terveznek egy közös világbajnokságot 2030-ra, és erre szeretnének pályázni, és valóban szólnak arról hírek, hogy ennek a világbajnoki pályázatnak Ronaldo lehetne a nagykövete. Nyilván ez egy óriási ütőkártya lenne az ő kezükben. Az egyetlen apró problémát én abban látom, hogy erre a 30-as világbajnokságra Spanyolország és Portugália is pályázik egy közös pályázattal. Azt azért nehéz elképzelni, hogy Ronaldo Portugáliával szemben támogasson egy másik pályázatot, de nyilván mondhatjuk erre, hogy van az a pénz, amiért talán ezt is megteszi, és hát nagyon sok idő van még azért a döntésig és a pályázatoknak a finiséig, tehát addig még változhat ez el.
Egyébként azok az átigazolások, amik mondjuk ehhez hasonlóan PR szagúak egy picit, azok beváltak abból a szempontból a múltban, hogy valóban hozzásegítették az ország labdarúgását a fellendüléshez. Hozhatjuk itt talán Pelé példáját, ugye most hunyt el a legendás brazil labdarúgó, aki a Santosból nem Európában, nem máshova, hanem az Egyesült Államokba igazolt, ahol akkoriban gyerekcipőben járt a fotball. Ott ez bevált, tehát Pelé adott egy olyan lendületet az ország labdarúgásának, ami talán még most is érezhető?
Pelé igazolása ebből a szempontból nem vált be. Az még túl korai volt az Egyesült Államok labdarúgásának, és nem volt olyan tömegbázis építés, ami megteremthette volna ennek az alapjait. Viszont ha már az Egyesült Államokról beszélünk, akkor David Beckhamet említeném, aki azért ugye a maga idejében hasonló párja volt az európai futballnak, mint most Cristiano Ronaldo. Ugye sok szempontból ugyanezt az utat járták be, ugye a Manchester United 7-es mezétől a Real Madridig, és az ő Egyesült Államokba igazolása az volt talán mondhatjuk a nyitánya az MLS-nek, tehát az amerikai labdarúgó bajnokság felemelkedésének. Ez is ugye, amiről az előbb beszéltünk, hogy az Egyesült Államokban rendezett 1994-es világbajnokság után hogyan fejlődött az ország labdarúgása, ez is egy része volt ennek az egész folyamatnak, egy szintet lépett tulajdonképpen az Egyesült Államok bajnoksága azzal, hogy Beckham oda igazolt, és azóta azért lényegesen jobb futballisták, akár még jóval az idősebb koruk előtt is igazoltak az Egyesült Államokba, mint addig, tehát ez érezhetően fejlesztette a bajnokságot. Nyilván ettől még nem lett az európai topligák szintjével összevethető, de azt nyugodtan mondhatjuk, hogy igen, jelentősen fejlődött azóta az MLS, amióta Beckham odaigazolt. Tehát ha ezt a példát vesszük, akkor igen, valószínűleg a szaudiak is valami hasonlót terveznek. Nyilván ahhoz, hogy ez működjön, ahhoz kell az, hogy ne csak Ronaldo legyen az egyetlen ilyen komoly európai játékos, de az, hogy ő ott van, ez azért megnyithatja az utat mások előtt, és természetesen kell az, hogy ne csak ilyen játékosok leigazolásában gondolkodjanak, hanem legyen mögötte olyan tömegbázis építés, ami a helyi fiatalok körében is népszerűvé teszi a futballt.
Viszont ehhez ugye a tömegbázis építéshez jócskán hozzájárulhat az az elképesztő közösségi média jelenlét, amivel Cristiano Ronaldo rendelkezik.
Ez természetesen így van, és ugye ezért kezdtem én is azzal, hogy elsősorban marketing és PR okai vannak ennek a szerződésnek. Ugye aki figyelte itt a híreket, láthatta, hogy megugrott akár az Al Nassr-nak, akár a szaudarábiai futballnak a követettsége a különböző közösségi média oldalakon. Nyilván ez egyrészt egy nagy nemzetközi publicitást is ad Szaudarábiának és magának a klubnak, az Al Nassr-nak. Viszont természetesen ez a helyi fiatalok körében is felhívja a figyelmet a futballra, és még népszerűbbé teheti. Ezáltal egyébként Szaudarábia, amelyik ugye a térségben a legnagyobb, legnépesebb ország, egy még inkább egy központtá, csomóponttá is válhat az arab országok között. Ez is egyébként egy fontos szempont lehet, hiszen itt a katari világbajnokság kapcsán azért volt egy verseny a helyi arab országok között, hogy most akkor ki is az úr ebben a térségben, és Szaudarábia ezzel az igazolással azért egy nagyon erős lépést tett ebbe az irányba. Tehát természetesen ezek mind-mind fontosak, tehát Ronaldo tényleg a helyi fiatalokat is tudja magával húzni és bevonni a futballban. Nagyon fontos, még egyszer mondom, hogy emögött legyen egy olyan szakmai program, ami segít is ezeknek a fiataloknak a labdarúgását és a képzését, mert csak így tudnak tényleg fejlődni, és csak így tud a szaudi futball belsőleg is javulni.
Az elmúlt percekben Szabados Gábor sportközgazdást hallották.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Kedves hallgatók, ennyi fért a mai Reggeli Monitor Extrába. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Hallgassák továbbra is a Trend FM-et. Búcsúzik a szerkesztőműsorvezető Lakatos László.